Kapzsi Gregoricsok. A végrendelet tartalma csak hamar kiszivárgott az előkelő helyi körökbe, és roppant megbotránkozást keltett az egyszerű patriarkális szalonokban, hol az öreg cseresznyef a zongora felett Zrínyi Miklós kirohanása van felakasztva, s hol a slingelt fehér kendővel beborított kis asztalkán üres belsejű ezüst gyertyatartók állnak fényességnek. Köztük egy pöstyénből hozott óriás pohár a pöstyényi fürdőtelepek képeivel, és ebben a pohárban orgonavirág illatozik. Ezekben a kedves kis szalonokban valóságosan pezsegtek, fortak a vélemények. Mégiscsak rettenetes, amit a Gregoris csinált. Mindig tapintatlan volt, de hogy a halála után is így kompromitáljon tisztességes úri asszonyokat, akik őszhajjal immár unokáikat ringatják, a fele legalább ilyen, az mégis hallatlan dolog. A kilenc asszonyság erkölcsi pellengére lett állítva. Az egész város róluk beszélt. Egyik szájból a másikba ment át a nevük, s ha voltak, akik Gregoricsot szitták, olyan is akadt, aki így szólt. Végre is ki tudja, mi volt köztük. Gregorics nagy ördög lehetett fiatal korában. Sőt, azok is, akik föltétlenül elítélték Gregoricsot, ilyen formán okoskodtak. Valami barátságnak mégiscsak kellett lenni, hogy megemlékezett róluk. De az eljárás semmi esetre se gentleman-like, még akkor se, ha a legrosszabbat vesszük. Sőt, az esetben még nagyobb tapintatlanság. Olyan stikli ez, mondta a városi aljegyző, melyért ki kellene a kaszinóból golyózni? Azaz ki kellett volna. Azaz ki lehetne golyózni, ha még élne. Istenemre mondom, ha oda lesz írva a sírkövére, hogy nemes ember, a saját penicillusommal vakarom le. A főlevéltárnok, egyszer s mint a tűzoltó parancsnok, aki becsületbeli ügyekben 20 év óta dolgozott, mint szakértő, egészen másképp fogta fel az esetet. Egyszerű poltronság az egész. Mit az asszonyok? Az asszonyok csak 35 éves korukig számítanak, ezek pedig mind a 90 matrónák. Mit árt ezeknek egy kis indiszkréció, vagy egy kis rágalom? A rozsdás acélpengé nem hagy már a lehellet semmi foltot. A hernyót is csak olyan fáról szedegetik le, ugye, amelyiknek levele virágja van, vagy még gyümölcse lesz. A kiszáradt fákon ott hagyják. Hanem igenis a férjeket sértette meg Gregorics. Gyávaságot követett el, mivel hogy poltronsága olyan ember sérteget, aki nem képes elég tételt adni. Márpedig Gregorics, bátran kimerem mondani, nem képes elég tételre. És ebben az egyben van elhibázva. Maguk a Gregorics testvérek is jobban meggondolkozva, nagy csúfságot csaptak város szerte a megboldogultak 9 flamjáról, mire mindjárt másnap reggel nagy dérrel, durral beállított a közjegyzőhöz Vozár István, kinek a felesége szintén közte volt az örökösöknek, és kijelentette, hogy miután az ő nejének sohasem volt semmi viszonya a ma szemtelen Gregoricssal, a 2000 forint hagyatékot el nem fogadja. Amint ennek a híre is szétszárnyalt, rendre érkezének Stolarikhoz a többi asszonyságok, hogy ők se fogadják el az örökséget, mert őnekik se volt semmi viszonyuk Gregoricssal. Stolarik úr régen élvezett annyit, mint ezen a napon, mert valóban mulatságos volt a ráncos képű anyókákat látni, amit még egyszer kénytelenek fogatlanul, őszhajtincsekkel nagy pironkodva az erényeikről beszélni. De még mulatságosabb volt a Gregorics testvéreknek, megmaradván nekik ilyen formán a végrendelethez csatolt 20 000-es. Már tudnélik kettőt kivéve, mert a tudós akadémia elfogadta az összeget, pedig neki sem volt semmi nemű viszony a Gregoricssal. De a tudós akadémia, a 10. vén nénike, nem olyan szemérmes, mint a többi 9 volt. Ám a Gregorics testvérek öröme csak hamar savanyúságra fordult. Sehogy se bírtak ráakadni a csehországi birtokra. Gáspár úr elutazott Prágába, és ott nyomozott, de hasztalan. Már itthon is feltűnt, hogy sehol semmiféle nyomot nem találtak az iratok közt a cseh uradalomról. Adásvételi okmányt, vagy csak valamely gazdasági levelet, amit a gazda tiszt írt volna. Megfoghatatlan volt ez. Boldizsár káromkodott. Ilyesmi még elő nem fordult a világon. Stolari közjegyző humorizált. Az a bolond tenger csinálhatja a konfúziót, amit Shakespeare Csehországba tett. Az nyelhette el a Gregoris birtokokat. Tajtékoztak a dütör, toporzékoltak, elzárással fenyegették a Matykót és Ancsurát, aki nem vallják, hol vannak a csebirtokok. Végre a hagyatéki tárgyalásnál ki is hallgatták erre a pontra nézve a két cselédet, hiszen a Matykónak tudni kell, együtt járt az úrral, mikor a csebirtokaira utazott. Matyko aztán vallott is, hogy a megboldogult ura csak idehaza híresztelte a csehországi utat, de voltak éppen Szegedre vagy Kolozsvárra jártak, hol a Gyuri fiú tanult. A csalafinta Gregorics Pál. Hogy becsapta a szegény rokonait? Nem volt most már nehéz kitalálni, miben sántikált a vén gonosztevő. De ki fogja annak a csontjait vetni még a föld is? Miért tette alattomban pénzé az összes fekvőségeit? Világos, hogy annak a fattyúnak akarta juttatni kéz alatt a bécsi ház és a földbirtok árát. De hát odaadta-e? Azt már csak mégse tehette, hogy egy tacskóra százezreket bízzon. Hát akkor hová tette? Kinek adta? Ez volt a nagy rejtély, amely után szimatoltak a Gregoricsok. A közjegyző, aki utoljára beszélt a boldogulttal, azt állította, hogy előtte egy betű említése tett semmi pénzről. Ancsura mennyre földre esküdözött, hogy egy árva garas pénze sincs, s maga is el volt keseredve, amiért üres kézzel hagyta őket. Bizony nem mondhat jót a boldogultról. Szerencsétlenné tette a szegény fiút. Bőkezűen költött rá, míg élt, s most egyszerre kiapad a jólét forrása. Az úrfiból, akinek mentort tartottak, leckét adó diák lesz, ha ugyan lesz, mert nem bizonyos, hogy a ház jövedelméből képes lesz-e őt az egyetemre küldeni. Vélte Sztolárik, hiszen ha az lett volna a célja, hogy a fiú kapja meg az összes pénzét, nyíltan is neki ajándékozhatta volna. Az urak nem tehettek volna ellene semmit. Igaz-e vagy nem? Bíz ez igazolt. Éppen azért tűnt fel megmagyarázhatatlannak, rejtélyesnek az egész dolog. A bécsi házat eladta Gregorics 180 ezerért, a privoreci birtokot 75 ezerért, ami összesen egy 250 000 forint. Uramisten, hát hova tette volna azt a rengeteg pénzt? Ha aranyra váltja, felolvasztja, s kanállal, ha eszi azóta, még akkor sem bírta volna elpocsékolni. De Gregorics takarékos volt. A pénznek tehát meg kell lennie valahol. De hol? Meg lehetett ennek a találgatásában bolondulni. Nem látszott ugyan valószínűnek, hogy a pénz Ancsuránál legyen, vagy a fiúnál, vagy Sztolariknál, aki Vibra Gyuri gyámja lett, a Gregorics testvérek mégsem mondtak le ennek a lehetőségéről, s kémeket fogadtak, akik titkon ügyeljenek az Ancsurára, s elejtett szavait megvigyék. Valamint Pesten is találtak egy ügyes fickót, aki az időközben jogásznak oda került Gyurival, barátságot kössön, s életmódjáról és szavaiból leszűrje a dolgok miben létét. Gyuri azonban szegényesen élt. Szorgalmasan hallgatta az egyetemi előadásokat. A Hét Bagolyban lakott, és egy kis olcsó vendéglőben étkezett a Képíró utcában, mely az első április címet viselte. Egy kis vendéglő jogász publikumával egyike volt azoknak a specialitásoknak, melyeket különös falánksággal nyelt el a modern élet. Étlapján le volt festve egy kövér úriember, aki szóba áll az utcán egy sovány alakkal, s alattuk a következő párbeszéd vala lenyomatva. Sovány úr. Ugyan hol étkezik bácsi, hogy ilyen pompásan néz ki? Kövér úr. Hát itt, az első áprilisben. Sovány úr. Ennyi, akkor én is oda megyek. Ennek dacára azonban mégis rosszul főztek az első áprilisben, s talán éppen a felültető párbeszéd által volt indokolt a vendéglő elnevezése első áprilisnek. Ja, a régi korcsmárosok őszinték voltak. Még a hazudtak is olyan ártatlanul tették, hogy mindenki értse a csalafintaságot. A Gyuri napi életéről valóságos buletinek érkeztek Gáspár úrhoz. Egy kávémérésben reggelizik, délelőtt az előadásokon van, délben megebédel az első áprilisben, a délutáni órákban egy ügyvédi irodában körmöl, este egy kis szalonnát vagy túrót vacsorázik, amit a Szatócstól vesz, aztán tanul egész éjfélig. Mindenki szereti, magasztalja, jeles ember lesz belőle. A ravasz Gregorics Gáspár már szinte azt kezdte óhajtani,